A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatában tematikus jelleggel mutatjuk be nektek, hogy miért is több a települési fenntarthatóság, mint egy újabb puszta zöld gondolat. Márciusi témánk a kultúra és a fenntarthatóság, így mai adásunkban Tordai Bence képviselőrrel beszélgetek. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
Én egy olyan kérdéssel kezdeném, ami azt gondolom, hogy talán egy picit vitaindító lehet, hogyha becsukjuk a szemünket, és azt halljuk, hogy fenntarthatóság, így-így, akkor alapvetően szerintem, de javíts ki, ha tévednék, a legtöbbünknek alapvetően a környezetvédelem jut eszébe. Te hogy látod, mennyiben több a fenntarthatóság, mint a puszta környezetvédelem, és ez hogyan jelenik meg az emberek fejében?
Valóban, hogyha a fenntarthatóságról csak környezeti értelemben beszélünk, vagy gondolkodunk, akkor biztos, hogy egy kicsit féloldalas az, amit teszünk, vagy legalábbis elfelejtjük azt, hogy mi emberek szintén részei vagyunk az ökoszisztémának. Tehát, hogy ez nem a mi környezetünként létezik, hanem mi élünk benne ebben a természeti világban, és mindaz, amit csinálunk, az emberi tevékenységek rendszere, például a gazdasági tevékenység, mint aminek a legnagyobb nyoma van a világra, az szintén része kéne legyen ennek a fenntarthatósági gondolatnak. Tehát ez valóban egy kicsit olyan school, és a régi kezdeti zöld pártoknak a politikájára emlékeztet, hogyha a zöld ügyeket azt környezetvédelmi kérdésként keretezzük, és mi legalábbis a Párbeszédben igyekszünk arra figyelni, hogy ennek a gazdasági társadalmi vetületei legalább annyi hangsúlyt kapjanak. Sőt, tovább megyek, hogyha csak a környezetet akarjuk védeni, az egy csővégi megoldás, tehát hiába zárjuk el a csövet, akkor az majd felrobban vagy szivárog máshol, tehát biztos, hogy nem elég, hogyha ha a felszínen vagy a csővégen kapirgálunk, hanem le kell menni a gyökerekig, le kell menni a tényleges okokig, és ez nagyon jó a felvetés, az egész probléma keretezés, amit behoztatok, ez végső soron kulturálisan meghatározott dolog, hogy gondolkodunk a világról, hogy gondolkodunk a jó életről, mit tekintünk értéknek, és ennek megfelelően hogyan rendezzük be a hétköznapjainkat. Tulajdonképpen erről szól a kultúra, és hogyha ez fenntartható módon történik, egy ilyen gondolati keret alapján, vagy egy ilyen értékrendben, akkor jók leszünk, és akkor nem is kell a cső végén kapirgálnunk majd.
Létezik Magyarországon olyan, hogy fenntarthatósági kultúra?
Hát nem igazán, de nem csak Magyarországon nem. Nyilván egy fenntarthatósági szubkultúra mondjuk létezik, és iszonyú értékes azoknak a kisebb csoportoknak vagy egyéneknek a tevékenysége, akik arra törekednek, hogy a hétköznapi életükben megvalósítsák a fenntarthatóságot. De azt hiszem, hogy a globális emberi kultúra, vagy legalábbis a nyugati civilizációjának a kultúrája, az nagyon távol áll ettől. Egy konzumerista kapitalizmusban élünk, ahol ráadásul tényleg már az érzéseinket is anyagi javakkal próbáljuk kifejezni, tehát ha belegondolunk, hogy hogyan fejezzük ki a szeretetünket vagy a szerelmünket, a drága ajándékok vásárlása, legalábbis, hogyha követjük a kultúránk által diktált normákat, és ez közel sem magától értetődő, de a gyerekek például már ebben nőnek bele, hogy ők karácsonykor kell, hogy ajándékot kapjanak, vagy születésnapjukon, vagy mindig lehetőleg, mert majd akkor érzik, hogy a szüleik szeretik őket, és ha nem kapják meg azt a vágyat, akármit, akkor az azért van, mert ők biztos nem elég jók a szüleik számára. De ha belegondolunk, hogy nem tudom, egy trubadúr költő a szíve hölgyének annak idején a szerelmét úgy fejezte ki, hogy egy végtelenül hosszú, nem tudom mennyire színvonalas, de nagy lelkesedéssel megkomponált és előadott költeményt szavalt vagy dalolt el, vagy a lovag az életét tette kockára, de lehet, hogy egy egyszerű ölelés, a valódi törődés, az szintén sokkal-sokkal többet ér, mint a gyémánygyűrű vagy a műanyag kacat. Szóval, hogyha ezen a szinten, és ez a kultúrának szerintem a leglényege, nem tudunk elérni változást, már pedig minden erő arra hat, vagy legalábbis a kapitalizmus profitorientált erői, és az ezeket kiszolgáló politikai és egyéb például médiahatalmak az irányba tolnak minket, hogy így gondolkodjunk. Hogyha ebből nem tudunk kiszabadulni, akkor nem lesz fenntartható a világ, nem lesz fenntartható az életünk, és hát ez egy elég komoly kihívás.
Hát ez egészen biztos, és azt gondolom, hogy ebben az egész gondolatkörben van egy alapvető ellentmondás, miszerint ugye a fenntarthatóság, én azt szoktam mondani, hogy egy hosszú távú befektetés, és mindjárt ki is térünk majd a gazdasági, illetve a társadalmi kérdésekre is külön-külön, hogy mind a három pillér szóba kerüljön. És azt gondolom, hogy úgy akár a választópolgárok, mint alapvetően a döntéshozók rövid távú eredményeket várnak, hiszen azt kell megmutatniuk, hogy rövid időn belül mit értek el, akár ebben a témakörben, akár általánosságban mondjuk egy városfejlesztés, vagy akár egy területfejlesztési projekt tekintetében. míg természetesen a fenntarthatóság ilyen értelemben, ilyen rövid idő alatt nem valósítható meg. Hogyan oldható fel ez az ellentét?
Ez valóban jó kérdés. A gazdasági döntéshozók negyedéves vagy maximum egyéves ciklusokban gondolkodnak és terveznek. Elsősorban nyilván vannak hosszú távú stratégiák, és ugyanígy a politikai ciklusok 4 vagy 5 éves hossza sem elég arra, hogy egy ilyen nagy léptékű társadalmi értékrendbeli kulturális átalakítást véghez vigyünk. Miközben persze valóban mindenkinél ott vannak a teljesítményelvárások, az eredményelvárások, igen, hogyha egy csomó munkát, energiát, pénzt, figyelmet beleölsz, akkor hozzád eredményeket. Sokkal inkább azt a háztartási logikát kéne követni, és nem véletlen, hogy az ökológia és az oikosz, mint háztartás, az ugyanarról a tőről fakad. Tehát, hogyha a saját életünkhöz hasonlóan gondolkodunk a közös életünkről, legyen az társadalmi, politikai, gazdasági tevékenység, akkor inkább rendben leszünk. Tehát, ahogy megtervezzük a saját életutunkat, megtervezzük, hogy hogy lesz fejlődési lehetősége, kiteljesedési, kibontakozási lehetősége, biztonsága, boldog élete mondjuk a gyerekeinknek és az unokáinknak, mert ilyen gondolatok szerintem minden embert foglalkoztatnak, vagy a legtöbbünket. Hogyha ugyanezzel a szemlélettel közelítenénk a politikai-gazdasági döntésekhez, akkor nyilván sokkal előrébb lennénk. Ha egy kicsit sikerül azt végig gondolni, hogy ezekben a döntéshozó pozíciókban is emberek vannak, hogyha egy kicsit magukénak érzik az ügyet, a feladatot, sőt, alárendelik magukat az ügynek, és nem úgy érzik magukénak, ahogy mondjuk ma Magyarországon, hogy egy ilyen zárt körű részvénytársaság formájában üzemeltetik az országot, hanem ez a jó gazda szemlélete lengi be a hétköznapokat, a mindennapi döntéseket, akkor biztos, hogy sokkal messzebbre jutunk. És ezt végső soron a közönség, vagy a társadalmi környezet az, amelyik kikényszerítheti akár a gazdasági, akár a politikai vezetőkből. Mi, mint választók, mi, mint fogyasztók, mi, mint részvényesek, mi, mint a médiában aktívan jelenlévő és ugye visszajelzéseket adó, stb. Tudatos, autonóm cselekvők, mi képesek lehetünk erre, mint társadalom, hogy ezeket a változásokat kikényszerítsük.
És ha picit visszatérünk a fenntarthatósági kultúrához, akár egyéni, akár közösségi szinten, akkor ugye nagyon gyakran tapasztaljuk azt elsődleges visszajelzésekből, hogy az elsődleges oka annak, hogy picit talán lassabban vagy nehézkesebben lehet mondjuk a lakosokat meggyőzni arról, hogy egy-egy hosszú távon egyébként fenntartható irány az tényleg nekik hosszú távon eredményt fog hozni, az igazából egyfajta kényelmi zónából való kilépési félelem, hogy nem szeretnénk lemondani a megszokottról. Legyen ez akár az, hogy reggel bepattanunk az autóba és elmegyünk A-ból B-be, legyen ez akár az, hogy ha kialakul mondjuk egy sétálóövezet, akkor oda mostantól mert nem tudunk behajtani, legyen ez akár mondjuk annak a kérdése, hogy mik az utazási szokásaink, mik a mindennapos munkavégzési és egyéb rekreációs szokásaink. Hogyan lehet egy picit ezt a mindset váltást elérni?
Valóban arról van szó, hogy főleg Magyarországon azt hiszem észre, hogy a többség inkább fél a változástól, és nem keblére öleli azt, ahogy mondani szokták. Sok felelősség van ebben valószínűleg a politikának is, meg a történelmünknek is. Mostanában ugye nagyon széles csatornákon ömlik az ránk, hogy a veszélyek korát éljük, és hogy mindentől óvakodni kell, és minden, ami a régi jó időket idézi, ami megszokott, az biztonságos, és minden, ami új, az fenyegető. Ezzel a hozzáállás, ezzel a mindsettel, ha úgy tetszik, mondjuk nehéz lesz. Hogyha meggyőzzük magunkat és egymást arról, hogy a változás az, ami igazából csak biztonságban tarthat minket, hogyha adaptálódunk az új környezethez, az új helyzethez, akkor leszünk rendben a környezetünkkel, a saját világunkkal, akkor ez egy picit más lesz, és ha mondjuk az oktatásban is sokkal inkább az ilyen experimentális, kipróbálós jellegű megközelítés nyert teret, amikor a gyerekek csomó újdonsággal találkoznak, és nem megtanulják a könyvekből, hogy volt az régen, akkor valószínűleg egy olyan generáció nő fel, vagy nőne fel, amelyik sokkal nyitottabb a változásra. De szerintem a változás szórakoztató. Nyilván van egy küszöb, amit át kell lépni, hogy kiszakadjunk a hétköznapokból, a megszokottból, és ahogy öregszik az ember, én most már mondhatom, így 40 felett, nyilván van ez a berögződés dolog, tehát minél többször csinálsz meg valamit, annál nehezebben változtatsz rajta, de egy új szokás kialakításához 30-40 ismétlés, valami ilyesmi a kutatások szerint.
Én azt hallottam, hogy 21 nap.
már 21 nap is elég lehet. Szóval, hogy nem butaságok feltétlenül az ilyen 30 napos kihívások, most volt például veganuár, vagy hogy becézik. Tehát én például ezzel küzdök, csak hogy nézzük akkor a nehézségeket, mert van, amiben könnyebben mozdulunk el, valamiben egy kicsit nehezebb. Én szeretek húst tenni, sajnálom. Na, elég rosszul érzem magam emiatt, de hogy így próbálok szép lassan elmozdulni abba az irányba, hogy oké, csak mindig egy kicsit kevesebbet és kevesebbet, és ha lehet választani, akkor nem marhát, mert annak az ökológiai lábnyom aztán végképp mekkora, hanem fehér húst, és még talán egészségesebb is, és így tovább. Tehát akár apró lépésekkel is, nem biztos, hogy a radikális szakítás, egy erős cezúra az, ami működik, mindenkinél más. De ahogy le lehet tenni káros szokásokat, úgy lehet felvenni új pozitív berögződéseket is, úgyhogy én rettentően bátorítok mindenkit, hogy kísérletezzen, mert az élet igazából sokkal érdekesebb, izgalmasabb akkor, hogyha új dolgokat próbálunk ki.
Ez egészen biztosan így van, és abszolút egyetértve azzal, amit te is mondtál. Azt gondolom, hogy van egy alapvető érdekesség, az egyéni felelősség, vagy akár az egyéni felelősségre helyezett túlzott hangsúly, és önmagában akár a közösségi felelősség, akár a döntéshozói felelősség között. Tehát, hogy te is most említetted ezeket a 30 napos kihívásokat, önmagában azt, hogy együnk-e húst, ne együnk húst, legyünk-e vegánok, hozzátehetném alapvetően azt, hogy mondjuk a kávénkat a termoszunkban visszük-e, vagy eldobható poharat kérünk, vagy akár a vásárlási szokásainknak a különböző szegmenseit. Nem vitatva ezeknek a fontosságát, és nem vitatva azt, hogy egyéni szinten nyilvánvalóan ezek az apró lépések is számíthatnak, te nem látod esetleg károsnak azt, hogy nagyon-nagyon nagy felelősséget helyezünk az egyén vállára, és ugye sokszor halljuk a klímaszorongás szót, ami nem is feltétlenül azt gondolom, hogy a klímaváltozás tényének köszönhető, mert nyilvánvalóan ez egy fenyegető és komoly probléma, hanem önmagában talán arra vezethető vissza, hogy az egyén is azt hallja, és a csapból is az folyik, hogy ő mit tehet, miközben azt tapasztalhatja, hogy mondjuk a megválasztott döntéshozók, akár lokális szinten a városában, akár nemzeti szinten, nem igazán tesznek azért, hogy az ő kis egyéni cselekvése, még ha tesz is érte napi szinten, nagyobb hangsúlyt kapjon, és mondjuk akár regulatív szabályozási lépésekké is formálódjon.
Örülök, hogy erre rámutatsz, meg annak is, hogy ezt a beszélgetést azzal kezdtük, hogy a politikai és gazdasági döntések mennyire fontosak, mert valóban az életünk kereteit alapvetően mégsem mi határozzuk meg, hanem közösségi szinten dől el az, hogy tudunk-e egyáltalán fenntartható módon élni, és igen, az egyéni felelősség túlhangsúlyozása az borzasztóan káros, sőt, ez nem is véletlen, csak így alakult. Mérsékelten szeretem a konteókat, de ugye az elmúlt hónapokban elég nagy fényt kapott, hogy az olajtársaságok már a 70-es években tudták, hogy a tevékenységük az nagyon durván hozzájárul a klímaváltozáshoz. Nagyon jó modelljeik voltak arra, hogy mi várható, hogy ez az emberiség életére milyen hatással van, de hát elég jól profitáltak belőle, úgyhogy folytatták a dolgokat. Viszont ezzel párhuzamosan elindult egy ilyen az egyéni felelősséget hangsúlyozó propaganda, vagy média, vagy tudatmódosító kampány, és ez az évtizedek alatt valóban beérett. Túlhangsúlyozni ezt a felelősséget biztos nem szabad, mert csak frusztrációhoz vezet, mert én egymagamban nem tudok a széllel szemben nagyon messzire eljutni, mondjuk.
Megcsömör.
És emiatt depresszióba esni, és szorongásokat kifejleszteni azért biztos, hogy nem termékeny. Egy pici bűntudat talán nem baj, hogyha folyamatosan reflektálunk önmagunkra, a helyzetünkre, a privilégiumainkra, hogy mi itt a fejlett világban mégis milyen életszínvonalon, milyen anyagi fogyasztási bőségben élünk, az azt gondolom, hogy nem hátrányos, de nem szabad, hogy elvigye a fókusz arról, hogy igazán nagy változásokat, azokat közösségi szinten, a gazdasági és politikai döntésekben, tehát a döntéshozókon keresztül lehetne elérni. Nyilván én is ezért foglalkozom politikával, és nem életmód coachinggal, mert abban hiszek, hogyha megváltoztatjuk azt a rendszert, amiben élünk, akkor, vagy azt a kultúrát, amiben élünk, és innentől kezdve akár a művészet értelembe vett kultúrának a szerepe is iszonyúan fontos lehet, hiszen az legalább akkora hatással van arra, hogy hogyan gondolkodunk a világunkról. Tehát ezeken a makroszinteken kéne szerintem a legnagyobb erőfeszítéseket tenni, és néhány tucat csúcsvezetőnek a fejének az átállítása, az sokkal nagyobb hatással lenne a világ átalakulására.
És hát hogyha már akkor a fejekben történő mindsetváltásról beszélünk, akár döntéshozói szinten, Talán az egyik leggyakoribb kérdés, amit például városvezetők tőlem megkérdeznek, amikor az adott település, adott város fenntarthatósági átállásáról beszélgetek velük, hogy miért éri ez meg nekik? És nyilvánvalóan elsődlegesen gazdasági szempontú a kérdés, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes kérdés, amit érdemes körüljárni, hogy miért éri meg a fenntarthatóság? Megéri-e a fenntarthatóság?
Ha most nem környezeti, túlélési, az emberi civilizáció felől nézzük a dolgot, hanem mondjuk politikailag, vagy akár a helyi közügyek intézése felől, hogy ne beszéljünk ilyen csúnyán. Szóval egy városvezetőnek meglepő módon szerintem egyre inkább megéri ilyen döntéseket átvinni, végigvinni. Van egy ilyen félreértés, hogy egy klasszikus mintázat, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy mások még máshol vannak a gondolkodásban, valójában már átalakult a társadalmi hozzáállás ilyen típusú ügyekben, mint például a környezeti kérdések fontossága, vagy a fenntarthatóságnak a gyakorlati lefordítása, de még mindenki azt hiszi, hogy a másiknak biztos más az álláspontja. Most, hogy konkrétumokról beszéljünk, az autós forgalomkorlátozás az mindig egy ilyen forró témának tűnik.
Az biztos.
Mert van egy erős lobby, és vannak politikai szereplők, akik egyszerűen a saját érdekeiket követve ilyen érzületeket felhangosítva támadják a döntéshozókat. Ne kerülgessük a forrókását, mondjuk Budapestről beszélünk, és Karácsony Gergely zöld főpolgármesterről, akit autós üldözéssel vádolnak, ami tök jól hangzik, fú de gonosz ember lehet, ha valakit üldöz, és ezek a valakik nem akarnak semmi rosszat, csak közlekedni, jutni A-ból B-be, sokan vannak, jó emberek, hát milyen gonosz lehet az, aki ezeket a jó embereket üldözi. Nyilvánvalóan nem erről van szó, és amikor megkérdezzük az embereket, vagy kipróbáljuk, hogy egy forgalomcsillapítási döntés előtt vagy után érzik-e jobban magukat, akkor minden alkalommal kiderül, hogy nagy többsége van azoknak, akik valójában nem azt szeretnék, hogy a városaik azok egy autópályaként és egy nyílt színi parkolóként funkcionáljanak, hanem ők, mint emberi lények, szeretnének élni benne, igen, közlekedni szeretnének egyébként, nem is feltétlenül autóval, sőt a többség ugye a városokban sem autóval közlekedik, és egyre kevésbé közlekednek különösen a belvárosban autóval az emberek. Ez az átállás, ez megy a fejekben, és nagyon népszerű, tehát érdemes megnézni mondjuk a Lánchíd átjárhatóságáról folytatott vitát. Szerintem bődületes többsége van Budapesten azoknak, akik támogatják azt, hogy az autós forgalmat ne engedjük vissza a Lánchídra. Egyrészt másfél évig egész jól el volt a város ennek a hídnak az átjárhatósága nélkül, és azok a buszok, amik nem dugóban állnak, vagy azok a taxik és annak az utasaik, akik valami miatt fontosnak tartották épp ott átmenni, nem beszél azokról a kerékpárosokról és hamarosan gyalogosokról, akik szépen átandaloghatnak vagy gurulhatnak a város legszebb és legrégibb hídján, hát azok végtelenül boldogok. És boldogok egyébként azok is, akik ott laknak a hídlábnál, és csökken az átmenő forgalom, hiszen azt is tudjuk, hogy a városokban az autós forgalom legnagyobb része az ingázóktól jön, tehát hogyha rá tudjuk venni őket arra a jobb ajánlatokkal, hogy letegyék a kocsit, jobb életminőségben közlekedjenek, akár gyorsabban is, időt spórolva, akkor egyszerűen mindenki nyertes egy ilyen átállásnak. Tehát ez tipikusan olyan változás, ami talán ijesztőnek tűnik, talán lesznek politikai támadások, hogyha valaki neki fog egy ilyennek, de már rövid távon és politikailag is kifizetődő, arról nem beszélve, hogy az egészségben eltöltött évek száma hogy növekszik, hogy az életminőségünk hogy növekszik. Tehát ezekben a változásokban megéri belevágni, és hogyha megnézzük a nyugati nagyvárosok példáit, és azokat a nagyon menő fotókat a Facebookon, hogy ilyen volt 30 éve, csupa kő, meg beton, meg autó, és ilyen most, és csupa zöld, és sétáló, és ücsörgő, és beszélgető emberek, esetleg egy-két bicikli, és hogy melyik az élhetőbb, és melyik a szerethetőbb, hát nem kérdés.
Én most egy picit vitatkozni fogok veled, mert hogy abszolút egyetértek azzal, amit mondasz, és azzal is, hogy nyilvánvalóan ezek a zöld megoldások, ezek az élhető megoldások azok, amik hosszú távon célra vezetőek, de pont a Lánchíd esetében most picit leteszem a szakmai kalapomat, és felveszem a laikus budapesti énemet. Hogyha már az volt a cél, hogy csökkenjen a forgalom, ami nyilvánvalóan egy bizonyos fokig így is teljesült, hogyha már az volt a cél, hogy ez egy fenntartható megoldás legyen, nem hiányzik egy zöld terület kicsit a Lánchídról? Érdemes volt ezt megnyitni mondjuk akár a taxik, akár a buszok számára, mert nyilvánvalóan azt gondolom, hogy abszolút elfogadott lehetett volna hosszú távon az, hogyha ezt egy teljes sétáló híddel alakítják, alapvetően egy zöld híddel vált volna. Így egy picit nekem mindig az az érzésem, amikor arra járok akár néha napján autóval is, teszem hozzá elektromos autóval, hogy ha már ott van, ha már nem látom azt, hogy ez egy zöld terület, akkor ezért úgy inkább átmennék rajta. És egyébként pedig a fejemben én is abszolút egyetértek, hogy nem, nincs szükség ott autós forgalomra, és én is nagyon szívesen sétálnék rajta, mint városlakó, de egy picit azt érzem, hogy egy ilyen napi szintű reminder van az emberek fejében, hogy hát nincs ott még semmi zöld, hát akkor miért nem mehetnék át rajta?
Na, ez tetszik ez a vita, hogy nem elég radikális mondjuk egy városvezetésnek a zöld politikája, és lehet-e még jobban kiszorítani a járműveket. Én meg közlekedésmérnök nem vagyok. Laikusként azt gondolnám, hogy összekötni a két Dunapartot egy, nem is egy, több buszjárattal, az viszonylag fontos. Lehet azt mondani a, nem tudom, várban élő idős néninek, aki beugrott a belvárosba ügyet intézni, vagy vásárolni, hogy oké, akkor szállj le a Rózsatéren, sétálj át a Clark Ádámra, és ott aztán megint felülhetsz egy buszra. Nem tudom, nekem ez beleférne az életembe, de nem biztos, hogy minden városlakónak. És ezért nagyon fontos, hogy bevonják őket a döntésekbe, megnézzék, hogy mik a valódi igények, mik a megélések ezzel kapcsolatban, mert nem csak az számít, hogy hány percet nyerek vagy bukok, mert 2-3 perc ide vagy oda, legyünk őszinték, tök mindegy. De hogyha nekem az az élményem, hogy úristen, én most itt várok már mióta, és hiába, vagy háromszor át kell szállnom, és az mennyire rossz, akkor ez többet számít, az a frusztráció, mint az elvesztett 2-3 perc. Tehát nem csak számokra kell gondolni ilyenkor, hanem élő, érző emberekre is, és ezért fontosak azok a részvételi folyamatok, amik az új generációs, nyitott és bevonó városvezetéseknek az alapvetését jelentik, hogy egyszerűen megkérdezzük az embereket, közösségi tervezés, állampolgári tanács és hasonló intézményeken keresztül becsatornázzuk a véleményeket, de nem egyszerűen rájuk keresztünk valami teljesen steril tervet, és akkor szépen szavazzanak, hanem ez tényleg egy közös megértési folyamat kell, hogy legyen, szakértőkkel konzultálva, tájékozódva minden kérdésről, és a többi érintett véleményéről is. Ilyen feltételek mellett, ilyen körülményeket biztosítva az emberek nagyon bölcs és nagyon jó döntéseket tudnak hozni.
Záró kérdésként picit térjünk vissza szűkebben a kultúrához és a fenntarthatósághoz. Ugye januártól Veszprém Európa kulturális fővárosa, mi magunk is bemutattuk a várost és programjait a több mint zöld programsorozat keretében. De hogy látod, mennyire segíthet egy ilyen nemzetközi program alapvetően a fenntarthatósági szempontoknak a nagyobb fokú elterjesztésében?
Hát ha azt mondjuk, hogy a társadalmi kultúrát, azt a szűkenben vett művészetértelemben előadó és képzőművészeti értelembe vett kultúra nagyban befolyásolja, és hogyha ennek van egy ilyen erős, nívós, európai szintű programsorozata, akkor az nyilvánvalóan jó, amennyiben ez nem puszta és kizárólagos szórakoztatás, hanem van egy kicsit több gondolat mögötte, és akkor lehetne a művészet szerepéről értekezni. Én ehhez kicsit készületlennek érzem magam, hogy ez most tükröt kell tartson, kritikáját kell adja a társadalomnak, egy ilyen eszképista, menekülős, rekreációs logikát kell szolgáljon, vagy az önmegvalósítás terepe, ez valószínűleg mind legitim megközelítés. Nyilván zöld politikusként azt gondolom, hogyha a társadalmi szemléletformálás, és különösen a fenntarthatóságra nevelés, vagy az arra való fókuszálást segítő gondolatok megjelennek, az különösen értékes, úgyhogy annak nagyon örülök, hogy ott vagytok az Európa Kulturális Fővárosa programban, hogy elmondjátok, hogy mi az, hogy több, mint zöld, és hogyha ehhez bárki bármivel hozzájárul, én személyesen biztos hálás leszek neki.
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre. Nektek pedig köszönöm, hogy velem tartottatok, tegyetek így áprilisban is, amikor az IPAR 4.0 fenntarthatósági pilléreit vizsgáljuk majd meg. Sziasztok!
Sziasztok!